Ma itt a külön órában egy földrajzórát tartunk. Folyók, a tengerek, az úgymond éltető víz világába megyünk vissza, hiszen ezekről mind-mind tanultunk a középiskolában, úgyhogy ma megpróbáljuk ezeket az ismereteket feleleveníteni. Ha minden igaz, akkor vonalban Kis Tíme, az a Szegedi Tudományegyetem természetföldrajzi és geoinformatikai tanszékének docense, aki földrajztanárként jó néhány évet töltött el diákok között, úgyhogy remélem, hogy fog tudni nekünk segíteni. Kezi csokolom!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mivel ennek a rovatnak az a célja, hogy felelevenítsünk középiskolai tanulmányokat, amikről már épp hogy csak címszavak maradtak a fejünkben, pedig annó olyan jó volt őket megtanulni, és ma is jó lenne őket tudni. Úgyhogy nagyon alapfogalmakat szeretnék önnel tisztázni. Először is folyókkal kapcsolatban engem az érdekelne, utána néztem a neten, hát ahány annyi vélemény, mint égen a csillag, hogy alapvetően egy folyó a forrástól kezdve mindig a tengerszint felé igyekszik, tehát lejtmenetben megy, és próbálja elérni a tengerszinthez közeli legkisebb magasságot, mert itt aztán olvastam mágneses vonzásról, gravitációról, mindenféle feltételezést. Hogy van ez?
Természetesen, tehát a folyók azért mindig lefele folynak, mint hogy a víz az utcán és a nagy esők után lefele folyik, de ami érdekes, hogy bizonyos kutatók bebizonyították, hogy van rá hatása a föld forgásnak, de hogy most ez tényleg igaz vagy nem, ez azért nagyon-nagyon egy kétes és kényes kérdés, úgyhogy nem biztos, hogy ez egy olyan téma, amire most biztosan mernék válaszolni, hogy most ez milyen mértékben hat, de Magyarországon is vannak olyan kutatók, aki szerint a földforgása hat a folyók irányára. De azért alapvetően azt határozza meg, hogy hol vannak a mélyedések. Tehát például nem véletlen, hogy a Tisza is és a Duna is, hogy a délfele igyekszik ki az ország határain kívülre, hisz itt vannak az ország legmélyebb pontjai. Gondoljunk csak, a Tisza mellett van Szegednél, vagy Tisza-szigetnél az ország legmélyebb pontja 78 méter magasságban, és itt lép ki a Tisza Szerbiába.
Tehát akkor nem lehet olyan szabályt felállítani, hogy, mert ilyenekről is olvastam, hogy az északi féltekén mindig dél felé, a déli féltekén észak felé folynak a folyók, tehát ez így hülyeség.
Hát igen, csak gondoljunk mondjuk a Temzére, a Temze sem délre folyik, inkább keletre, vagy a Rajnára, ami meg északra. Tehát, hogy azért az a hatás, ami mondjuk így a föld forgásából származhat, az sokkal-sokkal kisebb, mint a gravitáció hatása, ami hatására lefele folynak ezek a folyók, tehát hogy nem gondolnám, hogy ez a földforgás ilyen fontos paraméter lehetne.
Na és ha végre a folyók megérkeznek a tengerbe, akkor valahogy bele is ömlenek. Még ilyen szavak keringenek a fejemben középiskolából, mint delta torkolat, meg tölcsér torkolat. Vannak ilyenek, ugye?
Persze, persze. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon sokféle torkolat kialakul, meg nem csak arra kell gondolnunk, tehát nem csak a tengerekbe való betorkolás az, ami fontos, hanem pont Magyarország, most nekünk nincsen tengerünk, itt a folyók egymásba torkolása, és nagyon érdekes. Tehát példának okáért, csak most itt a Tisza meg a Maros, hogy eredetileg a szabályozások előtt például a Tiszába a Maros visszafele, tehát a Tisza folyt északról délfele, a Maros pedig északra, tehát délről északra folyt bele, és akkor így összetalálkoztak, akkor ez a torkolat már nagy elüntéseket okozott, és ezért például a torkolatok helyzete nagyon-nagyon fontos, és nem csak ez a delta meg a tengeri torkolatok, hanem a szárazföldeknél a folyók egymásba torkolása is.
Egyébként ez mitől függ, hogy a tengereknél milyen torkolat jön létre, de ugye a tölcsér az egy ilyen nagy tölcsért formáz, a delta, az meg egy olyan torkolat, amikor nagyon sokfele ágazik el végül a folyó.
Igen, tehát hogy a tengeri torkolatoknál alapvető szerepe van annak, hogy a folyó mennyi holdalékot szállít. Minél több a holdaléka, akkor nyilván annál valószínűbb, hogy a torkolat környékén azt le tudja rakni a nyugodt vízű tengerben. És akkor így jönnek létre ezek a legyezőszerű delta torkolatok. De hogyha a tenger is erős, nagy a hullámzás, nagy az árapálymozgás, akkor ezt a holdalékot képes elszállítani, és akkor alakulnak ki ezek a tölcsér torkolatok, ami ugye utána ki tanultuk középiskolában, hogy alkalmasak arra, hogy például kikötőket szolgáljanak. A delta torkolatok már kevésbé alkalmasak ilyen kikötők létesítésére.
Tehát akkor az történik, hogy a nagyon erős hullámzással és árapálymozgással a tenger folyamatosan kimossa a folyónak a torkolatát, ettől alakul ki delta torkolat, ami mély és hajózható.
Igen. És most pont ez a baj, például a Nílusnak delta torkolata van, mert ugye a földközi tengerben kicsi az árapály. Mindannyian éreztük már, amikor voltunk bármelyik tengerparton, a földközi tengervidékén, hogy nincs nagy árapály, kicsi a hullámzás is, és ezért például a Nílusnak delta torkolata van, tehát ez a legyezőszerű. És igen, ám, de a tengerszint emelkedéssel például ugye nő a tengerek energiája, ráadásul a Nílusnál az Asszuanigát mögött meg fölrakódik a holdalék, nem jut el a torkolatig, és ez a delta torkolat pusztul. Tehát, hogy ezek nem egy statikus képet mutatnak, hanem folyamatosan változnak.
Bárha visszautalok arra, amit az előbb mondott, a hajózás, tehát a kereskedelem szempontjából, ez lehet pozitív is, ha elkezd pusztulni egy delta torkolat és tölcsér torkolattá alakulni.
Hát lehet pozitív, persze, tehát lehet pozitív is, csak ezeknél azért már ki vannak alakítva ezek a megfelelő kikötők, és ez, hogy pusztul például egy torkolat, mondjuk pusztul a Nílus torkolata, azért ott sokkal értékesebb gazdasági területek vesznek el így. Tehát a mezőgazdaság pusztul, és hát például pont a Nílusnál Egyiptom lakosságának 96%-a Nílus mentén lakik. Tehát, hogyha elpusztulnak ezek az értékes területek, akkor ugye elpusztul az a termőföld, ami ezt a népességet ellátja.
Ha már a tengereknél tartunk, az ugye egyértelmű, hogy a folyók miért édesvízűek, mert forrásokból erednek, meg az esőből, de miért sós a világóceán, vagy miért sósak a tengerek? Honnan van az a só?
Tehát, ha belegondolunk, akkor a folyók minden hordalékukat végső soron elszállítják a tengerekbe. És akkor ez a holdalékot nem csak úgy kell elképzelnünk, hogy a fenéken szállított kavics vagy homok, vagy lebegtetve szállított iszap, hanem nagyon sok oldott anyagot is szállítanak, a szemétről nem is beszélve. És ez az oldott anyag, ez sók formájában jelenik meg. Tehát gondoljunk arra, hogy keresztül folyik a Tisza Magyarországon, itt vizeket gyűjthet akár össze a Hortobágy vidékéről, ahonnan só formájában bejuthat a vízbe. És végül is ez a sós, tehát enyhén sósak azért ezek a vizek, de azért bejutnak az óceánokba, és ott a párolgás, tehát miatt egyre sósabbak lesz az óceánvize. És végül is az, hogy mennyire sós egy óceán, egy tenger, meg attól függ, hogy mennyi folyó folyik bele, mert közben a folyó a vízzel hígítja is ezt a só mennyiséget. Tehát, hogyha valaki volt az Adrián, akkor ott az viszonylag sós, mert alig folynak bele nagy folyók, de ha a Balti tengert nézzük, akkor az meg édesebb, hisz nagy folyók folynak bele, és a párolgás is kicsi, és így a só koncentráció ott alacsony marad.
Ha nem nagyon tévedek, de javítsunk ki, egyszer ezt hallottam, hogy az édes víz az a föld vízkészletének összesen 3%-a nagyjából.
Valószínűleg. Számokkal nem vagyok tisztában.
De hogy elég minimális.
Igen, tehát az biztos. Igen.
Csak azon gondolkozom, hogy akkor az ős óceánnak a sója az honnan ered, hiszen ez a 3%-nyi folyó az nem lenne elég ahhoz, hogy a 97%-nyi világtengert és világóceánt sóval feltöltse.
Mert ha belegondolunk, ez a milliárd évek óta zajlik a hegyeknek a lepusztulása. Új hegy születik, aztán az több millió év alatt lepusztul. Ha lepusztul, az azt jelenti, hogy minden anyaga előbb-utóbb beszállítódik a síkságokba, illetve az oldott anyaga pedig az óceánokba. Tehát ez egy iszonyú hosszú körforgása a víznek, hogy párolog az óceán, aztán felhők formájában leesik, ott hegyekre, ott erodálja a hegyeket, folyók formájában visszacsorog az óceánba, és akkor gyakorlatilag ez a nagyon hosszú, időben is nagyon hosszú, milliárd évek óta tartó körforgás lehet annak az oka, hogy ekkora már az óceánjaink sótartalma.
Tehát, hogy az óceánok sótartalma a hegyek vagy a kőzetlemezek kimosott kőzetéből van?
Igen, ez így. Így van.
És akkor ott gyűlt össze szépen néhány milliárd év alatt.
Igen, mint ahogy a szemét is ilyen, tehát, hogy most elnézést, de ugye nagyon sokat lehet a tévében hallani arról, hogy mennyi szemét van az óceánokban, és nem feltétlenül az óceánokban van az eldobva az a szemét, hanem a folyók szállítják be előbb-utóbb a tengerekbe és az óceánokba. És ugyanez, csak azt a szemetet látjuk. És ugyanez az útja az oldott anyagoknak, a sóknak is. És mindenféle vegyületeknek, nehézfémek, tehát nagyon sok-sok anyag szállítódik így az óceánokba, és ott fölhalmozódik.
Az igaz? Mert egyszer egy ilyesmit is olvastam pont erről a vegyületekről, meg oldott anyagokról szólva, hogy elvileg a világ óceánban több ezer kiló, vagy több milliárd kiló arany is található például.
Ha belegondolunk, akkor a folyóinkon is, akár a Dunán, a Kisalföldnél, Ásványráronál volt régen aranymosás, Dráván is volt aranymosás, Maroson is, tehát hogy ez minden folyó, amelyik főleg amik vulkanikus területekről érkeznek, azok szállíthatnak nemes fémeket. És ez a nemes fém nagyon-nagyon hosszú idő után szépen eljuthat a végső befogadóba, az óceánokba.
Még így egy utolsó mondat erejéig vissza egy kicsit Magyarország természetföldrajzára. Pont egy ismerősöm volt most nyáron kenutúrázni a Bodrogon, és hát nagy csodálkozva jött vissza, mert azt mondta, hogy hát ő világéletében úgy képzelte a Bodrogot, hogy átköp egyik partjáról a másikra, és meglepődött, hogy ez mekkora. Én arra tippeltem volna, hogy a Duna és a Tisza után a Rába a legnagyobb vagy legnagyobb vízhozamú folyónk, de melyik pontosan?
Fú, most én adatokat mondtam, hogy nagyon rosszul állok adatokból, de én azt gondolnám, hogy végülis a Tiszának a legnagyobb vízhozamú mellékfolyója az a Maros, tehát hogy itt ez, a Dunánál pedig a Dráva, tehát nem a Rába. És azt gondolnám, hogy hát amennyire ezt a Drávát nevezhetjük magyar folyónak, hisz ott a határon folyik, és nagyon a horvát-magyar határon, és nagyon rövid ideig van Magyarország területén, hogy a Drávának majdnem akkora a vízhozama, mint a Tiszáé. Tehát akkor gyakorlatilag tekintsük a Drávát a második legnagyobbnak a mellékfolyók közül.
Akkor ma megint sikerült megmenteni valamit a már majdnem elfeledett vagy elvesztett középiskolai tudásból Kis Tímeának, a Szegedi Tudományegyetem docensének köszönhetően. Köszönöm szépen, minden jót önnek.
Én is köszönöm, szép napot.
Viszont hallásra.